Szeretett testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelynek alapján szeretném hirdetni köztetek a pünkösdi evangéliumot, írva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. részében, a 10. rész válogatott verseiben. Hallgassuk meg fennállva Isten igéjét. Élt Cézáreában egy Cornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész házanépével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Ő egyik délután 3 óra tájban, látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá és megszólítja. Cornélius. Ő pedig rátekintett, és megrémülve kérdezte. Mi az Uram? Erre az angyal azt mondta neki, imádságaid és alamizsnáid emlékeztetőül feljutottak az Isten elé. Most azért küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van. Ezek után egy másik látomás leírása következik, amit Péter kap. Másnap, amíg ők úton voltak, és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely 4 sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben a föld mindenféle 4 lábú és csúszó-mászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott. Kelj fel, Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt. Semmiképpen nem, Uram, mert soha nem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang, amit az Isten megtisztított, azt ne mondd tisztátalannak. Ezek után a követek megérkeznek Péterhez Joppéba, aki pedig engedve a léleknek, visszaindul Cezáreába, Cornélius házához. Másnap aztán velük együtt útra kelt, és a joppéi testvérek közül is vele tartottak néhányan. A következő napon megérkezett Cézáreába. Cornélius pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Cornélius eléje ment, lábához borult, és imádni akarta. Péter azonban felment, és így szólt hozzá, állj fel, én is ember vagyok. Amikor beszélgetve bement vele, sok ember találtott összegyűjtve, ekkor így szólt hozzájuk, tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatot tartania, vagy hozzá bemennie. De nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert sem mondjak szentségtelennek, vagy tisztátalannak. Ezek után Cornélius prédikálni kezdett, és míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. És elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amit nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter, vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a Szent Lelket, mint mi? És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében, ők pedig megkérték, hogy maradjon náluk néhány napig. Eddig a felolvasott ige foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, pünkösdöt ünneplő gyülekezet! Ha meg akarjuk határozni, hogy mi is volt a kereszténység, amikor megjelent a történelem színpadán, akkor hát egy csomó mindent kizárhatunk. Biztosan nem volt ez egy kiforrott filozófiai rendszer, nem volt ez egy kiforrott szertartásrendszer, nem erkölcsi tanítások gyűjteménye volt ez elsősorban, még szent iratai sem voltak az Ószövetségen kívül természetesen a kereszténységnek, hanem azt mondhatjuk, hogy a kereszténység erőként jött el, azzal, hogy a Szentlélek berobbant, megjelent ebben a világban, azt mondhatjuk, hogy erőként jelent meg változást hozó, változást munkáló, átformálást munkáló, újjászületést hozó erőként jelent meg. Úgy is mondhatjuk más szóval, hogy úgy jött el, mint az igazságnak a lelke. Mint amire nagyon nagy szükség van. Mint amit nem nélkülözhet ez a világ. Erről a lélek általi szükséges újjászületésről szól ez a mai igénk is, amit úgy szoktak nevezni, hogy ez a pogányok pünkösdje, hiszen az első pünkösdi történet az apostolok cselekedeteinek második részében a jeruzsálemi, főképpen zsidó, zarándokok között zajló pünkösdről szól, ez pedig arról, hogy hogyan töltetik ki az első pogányokra, Kornéliuszra és háza népére az Istennek a szent lelke. De miért szükséges ez az újjászületés? Miért szükséges ez a Szentlélek általi átformálódás? Beszélünk arról, hogy miért szükséges ez még az olyan jó emberek életében is, mint amilyen Kornélius volt. Hát röviden így lehetne erre válaszolni, hogy Isten igazán Isten legyen az életünkben. Valaki így fogalmazott, hogy pünkösd nem csak azt jelenti, hogy az Istentől kapunk erőt, hogy ő megerősít minket, hanem arról szól, hogy ő maga lesz az erő az életünkben. Hogy ő maga, Jézus Krisztus, a maga halálával, feltámadásával lesz a mi erőnk, a mi erőforrásunk. És ahhoz, hogy az Isten Isten tudjon lenni, azt azon is megmutatja az Isten, hogy erre mindenkinek szüksége van, és ez legyen az első pontja az üzenetnek, hogy erre az újjászületésre, megtérésre még a jó embereknek is szüksége van, hát még mennyivel inkább nekünk, meg mindenki másnak. Másodszor arról szeretnénk majd beszélni, hogy Isten Isten tudjon lenni, és hajtóerő, az életünk legfontosabb hajtóereje tudjon lenni ehhez, ami egész belső lelki világunknak át kell formálódnia, és végül arról, hogy ami társas kapcsolatainknak, ami társadalmunknak is át kell formálódnia. Hát először arról, hogy a jó embereknek is szüksége van arra, hogy megtérjenek, és hogy igazán betöltse őket az Isten és az ő szent lelke. Kornéliusszal kapcsolatban az első információink ezek, hogy istenfélő ember volt, alamizsnát adott, és könyörgött minden nap az Istenhez. És ez följutott az Istenig. És akkor azt gondolnánk, hogy ebből az következik, hogy jön egy mennyei konfirmációs oklevél, vagy egy gratuláció, hogy ezennel téged, kedves Kornélius, igaz emberré nyilvánítunk. De nem ez történik, hanem az történik, hogy akkor itt az ideje, hogy ez az ember igazán megtérjen. Hát akkor itt az ideje, hogy találkozzon Péterrel, és vegye a szent lelket, és hogy igazán átformálódjon az ő élete. Mikor mondja először Jézus ezt, hogy szükség néktek újonnan születni? Akkor, amikor Nikodémussal beszélget, szintén nem volt ez mafiózó alkat. Izrael tanítója volt, igazságot kereső és igazságban járó ember. Neki mondja azt, Jézus, szükség néked újonnan születni. Ugyanis mi azt gondolnánk, ugye, hogy aki meg van kötözve a szerencsejátéktól, aki nőhajhász, aki erőszakos, aki lecsúszott ember, annak van szüksége újjászületésre. Persze, neki is. És különbség van, ami gondolkodásunk szerint az erkölcsileg jó, meg a vallásos jó, és a belső, a Szentlélek belső átformáló, ami énünket átformáló munkája között. Ha egy muszlim megtér, aki esetleg eltért egy kicsit a hagyományoktól, elvilágosodott, és inkább az érdekelt, hogy mi van a fájtlak alatt, és esetleg még a pohár fenekére is nézett, hogyha egy muszlim megtér, az azt jelenti, hogy visszatér az ősei szokásaihoz, az ősei hagyományaihoz, ahhoz az életformához, ahhoz a szabályokhoz. De ha egy keresztény szempontból a megtérés az egy természet fölötti változás az ember belsejének az átformálása. Azt mondja Jézus, szükség nektek újjászületni, amit úgy is lehet fordítani, ugye, hogy felülről születni. Hogy ez semmiképpen nem emberi teljesítmény, ez onnan felülről történik. Ez azt jelenti, hogy valamiféleképpen bennünk egymásra talál az ég és a föld. Hogy az Isten szent lelke otthonul, templomul választja a mi halandó testünket. és ez nem valami vallásos átcsomagolás. És erre azért van szükség, hogy az Isten, az igazán Isten legyen az életünkben. Hogyan lehet kiszorítani Istent az életünkből? Kétféleképpen. Vagy úgy, hogy azt mondja az ember, hogy én vagyok az Isten, és magamnak szabok törvényt, és fellázadok az Isten rendje ellen. A másik módja, hogy kiszorítsuk az Istent, hogy én azt igazolom egész életemben, hogy én megtartom az Istennek a törvényeit, tehát azt igazolom, hogy én rendben vagyok. Ezen a két módon lehet az Istent kiszorítani az életünkből. Azért is írja talán a hegyi beszédben, vagy mondja Jézus, hogy ugye, hogy azért jött ő, hogy betöltse a törvényt, hogy onnan kiszorítson minket ebből a lehetőségből, hogy mi ezzel komolyan számoljunk, hogy mi igazán betölthetjük azt. Hogy nehogy véletlen eljussunk oda, hogy ne legyen szükségünk ő rá. Az újjászületés az nem egyfajta vallásos átcsomagolás. Ugye néhány éve volt ez a botrány, hogy a húsvéti sonkákat egy kicsit átcsomagolták, átütötték rajtuk a lejárati időt, és azt mondták, hogy ez akkor most már jó. Nem ezt jelenti az újjászületés és az igazi megtérés. C.S. Lewisnak van egy regénye, az a címe, hogy a nagy válás. Arról szól ez, hogy a pokolban kárhozottak ilyen buszkirándulásra indulnak, ilyen, hát ez egy fikció természetesen, egy ilyen elképzelt és ilyen fantázia regény. És ezek a ilyen szellem kinézetű kárhozottak elmennek arra a helyre, ahonnan már oda látszik a menny, vagy egy ilyen határterület, és aztán lejönnek oda hozzájuk az üdvözült fényes mennyei lelkek, és ott beszédbe elegyednek egymással. És ott felismeri két ember egymást a földi életükből. És azt mondja az egyik kárhozott lélek, a mellét verve, csak ugye nem hallatszik a hang, hogy én nem is értem, hogy mit keresek itt. Azt mondja, nem mondom, hogy tökéletes voltam, azt egy percig nem állítom, de mindig vállaltam a hibáimért a felelősséget. Ha elrontottam valamit, megjavítottam, fizettem a sörömet, mindig mindenért kifizettem az árat, és megdolgoztam a pénzemért. Nem szorultam senkinek az áldozatos irgalmára. És ekkor így válaszol neki az ismerős fényes lény, azt mondja, csak kár, hogy így beszélsz. Csak kár, hogy így beszélsz. Jobb lenne sokkal, ha ezt nem így mondanád. Ugye ebből, és aztán azt is mondja neki, hogy és kár, hogy az, hogy egyszer az életben végre nem szorultál rá erre az áldozatos irgalomra, erre a vérző, véres irgalomra. Két dolog kerül ki ebből, az, hogy egy bizonyos mennyiségű fájdalommal jár, mint minden szülés, és bizonyos mennyiségű sírással, az, hogy az ember belássa, hogy az élete nem egy zsákutcás élet volt. Hogy így vagy úgy, de mégis Isten ellen lázadó élet volt. A régi életének a feladása, annak a belátása, hogy ez nem volt jó, az egy meghalással él föl, az egy hihetetlen fájdalom. Másodszor pedig az is következik ebből, hogy ha mi igazán átformálódunk belsőképpen, akkor biztos nem úgy fogunk beszélni magunkról, Istenről, az égről és a földről, hogy én. Mert akkor ott belül valami átformálódik. Akkor oda az Isten szent lelke, Jézus Krisztust helyezi a középpontba. És ezt látjuk a történetből is, hogy az első jele ennek a belső átformálódásnak, újjászületésnek az volt, hogy nyelveken kezdtek szólni, és Isten dicsőítették. Most mivel reformátusok vagyunk, a nyelveken szólást hátrébb tesszük, és előbb beszélünk egy kicsit az Isten dicsőítéséről. Mit jelent az Isten dicsőíteni? Hát ez annak a jele, hogy hangot kapott bennünk, hangot kapott Kornéliuszban, az az új, ami megszületett, és az, ami a legfontosabb lett, ami a középpontba került. Mindig az a hódolatunknak a tárgya, amit ott belül a szívünk mélyén a legbecsesebbnek tartunk, ami a legfontosabb a számunkra. És hogyha ez a legbecsesebben, legfontosabban mi akarjuk tartani a kapcsolatot, akkor az mindig szükségképpen hódolatban, imádatban mutatkozik meg. Ha valakire legnagyobb hatással a hatalom van, akkor ő valamiféleképpen fogja mindig gyakorolni a hatalom előtt való hódolatot és imádatot. Ha valakinek a legfontosabb helyén a befolyás van, akkor mindig ezt fogja csodálni, legjobban a befolyásos embereket. És így lehetne folytatni tovább a sort. Egy misszionárius elmondta, hogy a legnagyobb változás egy törzs életében, ami történt, hogy az a bizonyos törzs valami furcsa módon nem nagyon énekelt, nem nagyon voltak énekei. És amikor aztán megtapasztalták a Szentlélek munkáját, akkor elkezdtek énekelni. Ebben két nagy csoda van. Az egyik ugye az, hogy valami ott helyére kerül az életünkben, hogy az Isten valóban Isten lesz, és ez valami mély hála érzéssel tölt el bennünket. Tehát, hogy megszületik valami dal, és a másik csoda, hogy ez ki is tud jönni, hogy az kifejezést nyer, mert azért a legnagyobb dolgokra szavakat találni nem olyan könnyű. Ezért vannak a költők, meg ezért vannak inspirált állapotba született énekek, versek, hogy azokat elmondjuk. Nem minden nap születik egy olyan ének. És amíg most ott megszületett Cornéliusnak a szívében ez az ének. Vég László atomfizikust hadd idézzem arról, hogy mit is jelent az újjászületés. Szerintem egész jó egy atomfizikustól. Az újjászületés, ahogy a szó is utal rá, nem történhet meg az ember saját erejéből. Az embert az Isten egyszülött fiában, Jézus Krisztusban vetett hit szüli újjá. Az újjászületés az egyén tudatának áthangolódását jelenti, az újjászületés hirtelen esemény, az egyén rádöbben arra, hogy eddigi élete nem az igazi élet volt, bűnös életet élt. Az újjászületésben Jézus Krisztus, mint a romlatlan, tökéletes ember példaként ég bele a lelkébe. Ő kerül a középpontba. Ha Krisztus viselkedése, tanításai, cselekedetei szolgálnak az élet vezérfonalául, akkor a világszemlélet gyökéresen átalakul. Továbbá Jézus Krisztus áldozata, amit értem is meghozott, hálára kötelez. Az emberben ösztönösen benne van a hála kifejezésének a szükségessége. Ez történik meg. Az embernek a mélyén egy hála ének elkezdődik. Van egy szép ifjúság ének, szívemnek mélyén hála ének csendül, szívemnek mélyén téged áldalak. Új dallam zsong már szívem minden húrján, új célom értett, örök üdvár rám. Ez a mély belső lelki átrendeződés, amikor ez a dallam és az Isten dicsérete megszületik. Szíved mindig arról énekel, ami boldoggá tesz, annak hódol, ami lenyűgöz téged, abba gyönyörködik, amit mindennél inkább szépnek tartasz. És ez lesz számodra érzelmi, pszichológiai szempontból is az oxigén, amikor dicsérheted ezt az Istent. Ez jelentős változást hoz. És ez szükséges, hogy a mi belső lelki világunkra is megmutatkozzon. Valaki mesélt egy történetet arról, hogy egyetemista korában ő egy keresztény egyetemi körnek a tagja volt, és hát egyszer csak megjelent ennek az összejövetelén egy olyan fiú, akiről tudták, hogy a legnagyobb szoknyavadász volt az egész főiskolán, nagyot néztek, hogy ő mit is keres itt. És akkor ezek után, hát ő mondta, hogy belátta, hogy az eddig élete az nem volt egy helyes élet, ő most szeretne az Istenhez megtérni, és ehhez a csoporthoz szeretne csatlakozni. Hát természetesen mindenki nagyon örült és boldog volt. Igen ám, de hamar probléma történt. Ez a fiú mindenféle kezdeményezésnek az élére akart állni, mindent ő akart vezetni, mindent ő akart uralni, mindig ő akart mindent megmondani. És azt arra jöttek rá, hogy tulajdonképpen ő addig azért volt szoknyavadász, mert uralkodni akart, skalpokat akart gyűjteni, a hatalomnak hódolt igazán. És aztán ő átcsomagolta magát, többé már nem a lányokat hajkurázta, de ez a hatalom szeretet ez megmaradt. Onnantól kezdve ő akart lenni a csoporton belül a megmondó ember. És el kellett neki is jutnia oda, hogy ezeknek a dolgoknak át kell alakulnia, át kell formálódnia mi bennünk. Nem mondja senki, hogy tökéletesek leszünk azután, de az újjászületés azt jelenti, hogy a Krisztus kerül a középpontba, és az ő iránti szeretet azért mindenre kihat, még a saját magunk fékezhetetlen hatalomvágyára is. Aztán a második következménye ugye a nyelveken szólás volt, hogy különféle nyelveken kezdtek szólni, ugye épp úgy, mint a pünkösd napján az apostolok. És ez minek a jele? Ez annak a jele, hogy az Isten átformálja a viszonyunkat a többihez, a többi néphez, a mi társas kapcsolatainkat. Arról van szó, hogy ha újjá születünk, akkor annak egy fontos jele, hogy megváltozik a viszonyunk a másikhoz. A nyelveken szólás egy fontos jele volt annak, hogy az Isten szélesre tárta a kapukat a pogányok előtt, és amikor ezt látja Péter, hogy ez most megismétlődik, akkor fejéhez kap, hogy ó, hát ez pünkösd. Hát ez a pünkösdi csoda. És hogy tényleg így van, hogy valóban így van, hogy az Isten nem személyválogató, hogy nincs olyan nép, nincs olyan fajta, aki ne lenne kedves előtte. És ez valóban az Isten már nem csak egy nyelven szól, hanem sokféle nyelven szól, ami azt jelenti, hogy ő tiszteletben tartja azt, aki vagy, azt a kultúrát, amit képviselsz, azt, ahogyan jöttél. Nem azt akarja, hogy mindenki egyféleképpen latinul, vagy héberül, vagy angolul beszéljen. Ez a tiszteletnek a lelke is, ami kiárad itt, és azt is jelenti, hogy nem mondhatod innentől kezdve tisztátalannak azt, amit az Isten megtisztított. Erre nekünk is nagy szükségünk lenne, egyrészt, hogy ez a tisztelet lelke kiáradjon bennünk és közöttünk, másrészt, hogyha látjuk, hogy valóban munkálkodik az Isten lelke, de ha nem látnánk is, hogy más népek között munkálkodik, mégis azzal a reménységgel tekintenénk egymásra, hogy az Isten értük is meghalt, őket is szereti, őket se mondja tisztátalannak. Az Isten nem töröli el a mi sajátosságainkat, a mi habitusunkat, kultúránkat, de segít együtt lenni. Nem olyan régen hallgattam egy beszámolót, ahol egy kenyai nagy ima alkalom volt, és Kenyában nagyon sokféle, vagy 30-valahány törzs van, és amikor ezek állandóan háborúskodtak, amit ugye sokszor a nyugatiak ki is használtak, és ezen az ima alkalmon, megértve a Szentléleknek az egységre vezető, de mégis a sokszínűséget erősítő jellegét, azt mondta az ima alkalom vezetője, hogy jó, most kérjük, hogy jöjjön ki a Maszáj törzsnek a tagjai, az első sorba a férfiak, hogy azt kell tudni, hogy ezek ilyen 190-200 méter, 200 centis, tehát két méteres szép szál legények, félelmetes harcos hírében állnak egy nomád nép, és arról híresek, hogy úgy táncolnak, hogy hatalmasakat ugranak a levegőbe. És azt mondta, hogy ők tudnak itt a közülünk a legszebben táncolni, úgyhogy ők vezessék a mi énekünket, Isten tiszteletünket, és a maszájukat elkezdtek ugrálni magasra a levegőbe, és azt mondták, hogy igen, hát ez jelenti azt, hogy egyek vagyunk, de sokfélék is vagyunk. Persze ez azt is jelentett, hogy Péternek, ugye le kellett nyelni a békát, ezt jelentette ez a látomás is, hogy leereszkedik a mennyből, ez a lepel rajta, sok csúszó, mászó, kígyó, béka, mindenféle. Ugye a magyar nyelv szépen valahogy rögzítette is, hogy le kell nyelni a békát. És az a kérdés mindig nekünk, mert az újjászületés ez mindig egy kihívás, ez annyira más, mint az, amit tapasztalunk. Az új teremtés az annyira más, hogy ezzel nekünk is újra-újra meg kell küzdeni, hogy ennek a valóságát elfogadjuk, hogy az a kérdés, hogy mi a Krisztusért készek vagyunk-e lenyelni a békát. De aztán a Krisztus nem hagy minket, meg a Szentlélek nem hagy minket magunkra ebben a nehéz feladatban, hanem segít ezt gyakorolni. És ez miben nyilvánul meg? Abban, hogy együtt ettek Kornélius és Péter, sőt az őt kísérő zsidók, és Kornéliusnak a barátai, ismerősei leültek egy asztalhoz enni. Ami hát egy óriási dolog volt, nem kell ezt ecsetelni, hogy miért, és ez persze az úrvacsorára is emlékeztet bennünket. Szóval a Szentlélek éppen ezért mindig ad, a sákramentumoknak is ez a jelentősége, hogy abban gyakorolja be az Isten népe az új teremtésnek a valóságát. Egyrészt, hogy szemléli a keresztelésben, hogy a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden, és nézzük, szemléljük, kisgyermek részesedik ebben. És aztán a borban és a kenyérben pedig, hogy az a sokfélék, akik vagyunk, és mikor idejövünk az úrasztalához, az egyik fideszes, a másik MSZP-s, a harmadik ilyen, olyan. És hogyha itt az asztal körül együtt tudtunk lenni, hát ha szerdán a piacon is megismerjük egymást, és ez valamit változtat majd a dolgokon. Ezt be kell gyakorolnunk. Ez az új teremtés, ez nem olyan magától értetődő dolog. De mégis ez egy boldog gyakorlás, és ez egy boldog harc, ez egy nemes harc, ez egy jó harc, saját magunk régi természete ellen is. De a lényege az a mély öröm, az a mély hála, ami megszületik bennünk, amikor a Krisztus áldozatát igazán tudjuk nézni, csodálni, gyönyörködni benne, és ez formál bennünket dicsőségről dicsőségre. Szükség néktek újonnan születni, még a legjobb embereknek is, tanítja nekünk az írás, mi is részesüljünk fájdalommal, de boldogan ebben a valóságban, ezt kívánom. Amen.